No, most pedig, drága barátaim, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonal túlsó végén, és igen érdekes témát hozott. Szervusz, jó reggelt!
Szia, kívánom. Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
A sarkkörök a gazdasági szerepéről és az esetleges adóterheléséről fogunk beszélgetni. Hát, aktuális a téma, ugye, amióta Donald Trump belengedte, hogy esetleg Grönlandot is bekebelezné.
Hát azóta, onnantól fölfelé igen. Már sok minden érdekes lehet, akár ásványi kincs, akár közlekedés érdekes szempontjából.
Érdekes, hogy délre nem, de majd ezt is hát a körbejárjuk. A déli sark alatt nincs, vagy az ott nehezebb pálya, nem tudom.
Szóval miért érdekes nekünk igen. Az északi sark?
Hát sok minden miatt, szerintem a kettőt vegyük egybe, és abból fogjuk látni, hogy mi az eltérés, és mi a különbség, de egyébként az amerikai külpolitika azért az jó mutatja jelen pillanatban azt, hogy ezek a területek miért válnak fontossá, és hát azért a grönlandi történet is ennek egy elég komoly megjelenítése. Tehát én ezt kezdeném azzal, hogy ugye van, tudjuk, olyan északi sark, van déli sark, de a fő különbség a földrajzi a kettő között, már nem az, hogy hol vannak egyik északon meg délen, hanem az, hogy míg az északi sark az nem egy kontinens, hanem valójában egy hát nem úszó, de egy nagyon jelentős jéghegy, egy jégtömb, ami egy jégsapka, ha így hívjuk, míg a déli sark az egy fix kontinens, tehát van egy kontinentális talapzata, tehát azt kontinensként számoljuk. Ez, és a déli sark mérete egyébként kontinensként is hatalmas, mert 14 millió négyzetkilométer, 14,2, és annál már csak egy ország nagyobb, az oroszok, 17 millió négyzetkilométerrel, a Kanada az csak 10 millió négyzetkilométer a harmadik, tehát valójában egy óriási kontinensről beszélünk a déli sarkról, és az északi sarknál pedig egy óriási kiterjedési jég területről, amelyik folyamatosan változik, olvad, és hát Grönland az egyik olyan ország, amelyik, ha fölülről nézünk a földgömbre, és nem oldalról, amelyik ugye legkorábban, vagy tehát legerősebben ott van, tehát amelyik legészakibb ponton ott van, és ilyen szempontból ez egy nagyon, nagyon fontos rész. És ezért is talán lehet azt mondani, hogy a sarkkörön belül van Grönlandnak egy jelentős területe, ezért van az, hogy most az amerikaiak ezt a területet sokkal komolyabban veszik, mint mondjuk Kanadát. Kanadának is egyébként egy jelentős része ezen a sarkköri területen van, és ebből eredően Alaszka, Kanada és Grönland az egy majdnem lefedné a sarkkörnek a felét. Tehát az, amiről a Trump úr beszél, az valójában egy nagyon komoly földrajzi, szerintem számításon alapszik. Tehát de ez az első nagy különbség. A déli sarkot sokkal egyszerűbb egyébként elrendezni, így történeti és gazdasági oldalról, mert ugyan 1820-ban azt is oroszok fedezték fel, egy Bellingshausen és Lazarev hajós kettős. A Bellingshausen a nevével ellentétben orosz volt, tehát ott született, valószínűleg egy német család volt, de nem tipikusan orosz név, szóval ezt látjuk, de ettől függetlenül ők 1820-ban jutottak oda. Sokszor kerülgették már a déli sarkot hajósok, de valójában nagyon, nagyon kellemetlen az éghajlata, és a hajózhatóság is probléma, szóval, hogy közeledtek, de ő volt az első, aki a szárazföldre lépett olyan konkrétan jégre, és hát ilyen alapon ma gyakorlatilag őneki köszönhetjük, hogy ez a dolog, ez a terület hát egyre inkább tehát felfedezték. Ennek a hagyományai, vagy ennek aztán folyamatosan megjelentek a többi felfedező országok is, leginkább a környező országok, de ezek mind 20. századi történetek döntően, azt lehet mondani, tehát gyakorlatban a déli sark ilyen szempontból, ma ha úgy nézzük, akkor több ország között van felosztva, területileg is, Ausztrália, Norvégia, Amundsen is egyébként megjelentítő, róla majd beszélünk az északnyugati átjáró kapcsán, az Egyesült Királyság, Chile, Argentína és Új-Zéland és még Franciaország is megjelenik itt. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy ez a kontinens, ez viszonylag le van szabályozva, hogy kié. Viszont ami lényeges, hogy itt van egy egyezmény az Antarktisznál, amelyik egyezmény eléggé világosan, ez egy 59-es egyezmény, amelyik a gazdaságból kivonja ezt a kontinenst, és egyértelműen kijelentik, vagy megállapításra kerül, hogy ez nem esik semmifajta területi vita alá, egyébként semmifajta katonai, tehát semmifajta katonai funkciót nem fognak ellátni, kizárólag gyakorlatilag kutatási és hát ilyen környezetvédelmi célokat fog szolgálni. Tehát ezzel nagyjából azt lehet mondani, hogy az Antarktis ugye a helyére került. Nincsenek is ott akkora ásványi anyagok, de ha adóvilág nézzük, akkor mivel nem önálló ország és nem önálló terület, ezért gyakorlatilag annak az országnak az adójoga érvényes rá, akinek a területén éppen ott vagyunk, és ez a felső volt országok voltak. Tehát az Antarktis ilyen szempontból jó kezelhető, egyébként hatalmas jégtömeg itt is, és a magassága is, tehát földrajzilag tényleg mint egy kontinens, tehát ilyen komoly magasságú hegyek is vannak, szóval ez egy önmagában egy hatalmas téma, de adójogilag ilyen szempontból egyszerű, mert itt gazdasági tevékenység nem fog történni, legalábbis ezen egyezmény alapján, de olyan nagy kincsei sincsenek a talapzata. Ezzel ellentétben az északi sark az egy egész más történet, és azt gondolom, hogy mindenkit érint, aki ezen a környéken él, vagy úgymond mozog, és ezt látjuk most a külpolitikában is. Aminek a kiinduló pontja az, hogy az északnyugati átjáró, ami hát talán gyerekkönyveinkből is ismert.
Robert Rogers.
Így van, járhatóvá vált, és ez egy nagyon, nagyon fontos útvonal. Tehát azért fontos útvonal, hogy ezt elképzeljük, ez azt jelenti, hogy valaki Észak-Amerika partjain és Grönland és Kanada között elhajózik, és ott gyakorlatilag Alaszkáig eljut, és Alaszka és Oroszország közötti szorosnál, ez a Bering-tengeren átmegy, és le tud menni Ázsiáig. Most ez egyébként így most elég egyszerű volt elmondani, de az ember ránéz a földgömbre, akkor ez bizonyos esetekben nagyon komoly útrövidítést jelenthet ázsiai áruknak, akár Észak-Amerikába, de akár Európába is, mert mondjuk Norvégia is Grönlandtól nincs olyan nagyon-nagyon messze, vagy Izland. Na most ebből eredően ez az átjáró sokáig nem volt járható, nagyon sok tragédia, kudarc és így tovább kapcsolódott ennek a felfedezéséhez. De az első ember, aki ezt sikerre abszolválta 1903-ban, az Roald Amundsen volt egy 6 fős kis hajóval, egy norvég kutató, aki egyébként az egész életében ezeket a sarköröket kutatta, és a déli sarkon is ott volt. De ő fedezte ezt fel, és ő mutatta meg, hogy ezt végig lehet menni. Ez egyébként nem állandóan hajózható útvonal volt ekkor még, hanem csak a nyári időszakban, a téli időszakban ez befagyott. Na, aztán ez később elindult oda, hogy már 69-ben jégtörők mentén olajszállítások el tudtak indulni, és gyakorlatilag az útvonal élet, és mára gyakorlatban ez egy teljesen működő útvonallá vált. Tehát ez nem fogja kiváltani ez az útvonal, ahogy én olvasgattam róla, mondjuk a hongkongi európai szállításokat, amelyek egyébként átjönnek a Malakaszoroson keresztül, a Szuezi csatornán jönnek fel Európába, de például az észak, tehát például Japán, vagy pedig az észak-kínai, tehát a dél-kínai exportokat valószínűleg nem, de az észak-kínai, japán exportokat simán tudja ezen a sarkköri területen keresztül elhozni akár Amerikába, vagy akár Európába. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes helyzet, és mivel ez a kontinens valójában csak, ez nem kontinens, mivel ez a jéghegy, amiről beszélünk, vagy ez a jégtömb, ez úszik, ezért innentől kezdve ennek az egész területi vitája hirtelen megváltozik az Antarktiszhoz képest. Tehát itt tengeri zónákról beszélünk, és a tengerfenék válik érdekessé, ami egyébként is roppant éj is lehet, mert a tengerfenék viszont az Antarktisszal ellentétben igen gazdag. Tehát, és itt különböző statisztikák vannak, a földolaj és földgáz készletének azt hiszem az egyötödét is jósolják ide, de olaj-földgáz biztos, hogy nagyon komoly mennyiségben van. Erre maga az orosz kitermelés a tanúság egyébként, mert az oroszok földgáz kitermelésének egy jelentős része sarkkörön túli területeken folyik. Tehát, de egyébként a norvégoknál is. Tehát ez egy abszolút létező technológia már ma is, és hát ugye ezen túlmenően van itt egyébként vasérz, nikkel, rész, tehát rengeteg mindent. Tehát magyarán ez egy fel nem osztott terület, amit úgymond a tengeri hajózási zónák alapján szabályoznak ma, és hát ha megnézzük, akkor az itt lévő országoknak a jelentősége az elosztása szintén jelentős. Oroszország nyilván itt van, tehát ők voltak azok, akik az északi sark alá is leszúrtak egy orosz zászló, talán emlékeztek, nem tudom, mikor volt az, de nem olyan régen. Tenger alatt járóval, azt hiszem, hogy nem tudom hány ezer méter mély, de elképesztő mélységek vannak, de arra a területre, amire már nem érvényesek a tengeri zónák, ezek a 200 mérföldes zónák, tehát az oroszoknak van nagyon nagy területe ezen a részen, az Egyesült Államoknak van egy kisebb, Alaszka mentén, Kanada mentén Kanadának igen jelentős, tehát hogy értsük, hogy Kanadát miért szeretné.
Igen, most ott van is valami kavar, ugye, hogy ők a saját felségvizeiknek tekintik az átjárót, mások nemzetközinek, tehát ott van
hát, ott igen, ez abszolút így van, ez egyébként abszolút jó mondod, hát az ő szigeteik között
igen,
megy. Tehát
igen.
Ott megy. Tehát,
de van az kanadai beltenger.
Ja. Abszolút, tehát tulajdonképpen ez így van.
És hát ugye akkor már értjük a Donald Trumpot, hogy az akkor
Kanadát is. Meg a Grönland, meg a minden, igen.
Igen, egyébként pont az az érdekes az egészben, hogyha levágjuk az egészről a stílus gyakorlatokat, ami egyébként szerintem elég ijesztő néha, de ettől függetlenül, ha a tartalmát nézzük azoknak a vitáknak, amik most folynak, azok elég komoly viták, mert ugye Kanadának a beléptetése, vagy Grönlandnak beléptetése az Egyesült Államokban, most mindegy, hogy adják, vagy nem adják, az gyakorlatilag majdnem az gyakorlatilag egy orosz-amerikai zónával zsúrítaná az északi sarkkörnek a felosztását. Norvégiának van még egy igen jelentős területe, tehát, de azért az nagyságrendileg talán egyötöde sincs annak, amit ez a két ország mutat. És most jelen pillanatban Alaszkával Amerika csak nagyon pici, tehát valójában ez a területszerzési igény, most hívhatjuk imperializmusnak, neoimperializmusnak, vagy aminek akarjuk, de ez egy reális igény, és főleg azért, mert ami itt a tenger alatt van, az jelentős. És itt aztán a közepén, a sarkkörhöz közeledben van egy úgynevezett nem felosztott zóna, ami tényleg nincs felosztva, és ebből eredően ez az egész történet nyitottá válik. Tehát, hogy mi fog itt történni, azt még nagyon nehéz látni, de egy biztos, a hajók már járnak, tehát ez az észak-nyugati átjáró, ez már működik, tehát a szerepe kezd erősödni. Nyilván nem fogja kiváltani a szorost, de azért egyre jobban hajózhatóvá válik és menni fog. Nyilván az is belejátszik, hogy mivel hajózhatóvá válik, egyre jobban olvad a jég, és erre mondják, hogy a grönlandi olvadás is évente 1 mm emeli a tengervíz szintet. Tehát el tudjuk képzelni, hogyha az északi sarkkörnek teljesen elolvad, akkor itt valószínűleg jó egy pár ország víz alatt lesz, tehát ami partvidéki ország. De most itt adózási szempontból nézve azt lehet mondani, hogy nincs egységes adózása az északi sarknak sem, azoknak az országoknak az adózását kell alkalmazni, amelyiknek a területén történik ez. Ezek a zónák megvannak, aztán a senki földjén pedig szintén ahova a hajó tartozik, vagy ahová az a vállalkozás tartozik. Tehát itt egy nagyon érdekes helyzet kezd kialakulni, mert egyre inkább próbálják bevonni a gazdasági működésbe ezt a részt. A jó ég tudja, hogy ebből mi lesz, mert azért nem gondolom, mert azt látjuk, hogy az oroszoknak is a sarkköri olaj- és földgáz kitermeléssel azért akad gondjuk. Tehát nem egy egyszerű, sőt egyébként a nikkel is, a Abramovics úrnak ugye ő összemővé a Norilsk ezeknek egy jelentős hányada az is a sarkörön túli bányákról jön. Tehát egy picit az ember megtanulmányozza itt, akkor elég érdekes területeket lát. Akkor azt lehet mondani, hogy itt a következő időszakban az adózás is élénkülni fog. Tehát a tevékenységekkel párhuzamosan, hogy aztán ez békés lesz-e vagy nem, ez nagyon nehéz megítélni, mert ha ezek az ásványi kincsek tényleg ilyen jelentősek, akkor azt gondolom, hogy ezeknek a kiaknázása előbb-utóbb meg fog kezdődni, és innentől kezdve ez a régió is abszolút föl fog éledni, és akkor Grönland tényleg nem egy 60 ezeres sziget lesz, hanem lehet, hogy 600-es vagy 6 milliós, tehát a jó ég tudja, hogy fog ez fejlődni. De egy biztos, hogy ezek sem adózáson kívül eső területek. Az adott országoknak, vagy ha a tengeri, vagy a déli sarknál a területéhez kapcsolódik. A déli sarkot azt kivettük ebből, mert ugye ott gazdasági tevékenység ilyen szempontból nem folytatható, ezért gyakorlatilag itt csak a kutatóknak a béréről, meg az adózásáról volt szó. Szóval egyébként volt erre egy jogeset is, hogy egy amerikai kutató úgy gondolta, hogy nem kell adóznia a déli sarkörön kapott jövedelme után.
Ne.
De aztán hamar rávezették, hogy de. Mert ugye nem külön ország.
Úgy se látja senki, nem fizetek.
De megkaptam.
Ide jöjjön az adó ellenőr, aztán hajtsa be.
Hát gondolta. Igen, ha ő is hazamegy, és akkor el kell magyarázni, hogy mi van a számláján, de ettől függetlenül. Itt az északi sark azért ennél forróbb lesz, még nem annyira forró, hogy leolvad a jég, de az biztos, hogy az északi sarkról sokat fogunk hallani, és így, ahogy ti is mondtátok, ez a grönland-kanadai történet szerintem ez az északnyugati átjáróval masszívan összefügg, és a terület alatti felosztással. És ha ránézünk a térképre, akkor ez tényleg egy szintén világpolitikai játszma. Szóval egy biztos, hogy gazdasági szerepe van, de itt meg itt az egyes országoknak a területi elrendezkedéséből eredően gyakorlatilag a tengeri zónái, illetve hát ami nemzetközi vizek, ott pedig a hajónak a származási országa fogja meghatározni. De én így gondoltam elmondani, ez egy nagyon izgalmas téma, de mára, mint látjuk, eléggé aktuális, úgyhogy remélem, hogy sikerült egy kicsit így helyre tenni adójogi szempontból is. Ha egy magyar felfedező neki indulna és véletlenül felfedezni, akkor a nemzetközi vizeken a magyar adójog, ha pedig az adott országnak a belvizén, vagy a tengeri zónájában, meg a Kanada, Grönland, vagy éppen Norvégia, vagy Oroszország, vagy az USA adózása alá esne.
A mai beszélgetés egyetlen tanulsága, két dolog biztos, a halál és az adózás.
Igen.
Hiába nem tudunk elmenekülni a sarkvidékre, a dzsungelbe, mindenhol kell adózni.
Ha meg is fagyunk, bármi van,
akkor is kicsavarják a ropogósra fagyott kezünkből.
SOS, és akkor a válasz, megyünk, csak előtte az adózás, rendben van?
Egy adóbevallás.
Igen.
Köszönjük szépen, Zoli.
Köszi.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk a sarkkör, pontosabban az északi sarkörről és annak gazdasági lehetőségeiről. Most